Hungarikum Bizottság 25. ülésén nemrég tovább bővítette a hungarikumok gyűjteményét és a magyar értéktárat. A programot az Agrárminisztérium kezeli, és a minősítéssel az a cél, hogy még nagyobb rangot adjon az egész magyarság számára fontos nemzetközi örökségeknek. A hungarikumok gyűjteménye így már 75 elemet tartalmaz, a magyar értéktár pedig 175-öt. Ez utóbbi gyarapítja mostantól az újonnan felvett hét tétel egyikeként a hajdunálnási szalmafeldolgozás. A hajdubihari városban évszázados múltja van a szalmafonásnak, bár a tradicionális tevékenység lassan kikopott a gyakorlatból. Szólát Tibor polgármesterrel Olajuna beszélgetett.
Tovább bővült a magyar értéktár, ami ugye a hungarikumok utolsó előtti lépcsője, és ebben a térségünkből több résztvevő is szerepet kapott. Az egyik hajdunálnáshoz köthető, méghozzá egy ősi kézműves technika, talán mondhatjuk így, a szalma megmunkálás került be a magyar értékek közé. Tulajdonképpen ez mekkora kört fog le, vagy hogyan kell ezt elképzelni, mi az, amivel most a város képviselteteti magát ebben a rangos névsorban?
A hajdunálnás az évszázados szalmafonó hagyományokkal rendelkezik. Magát a nálnásiakat itt a környező településen így súfolják, hogy a szalmás város, a szalmások. Nyilván ennek nagyon komoly előzményei vannak, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy a Kárpát-medencéből biztos több olyan közösség van, ahol a szalmafonásnak fontos szerepe volt a helyi közéletben, vagy a helyi gazdasági életben. És ugye ez nagyságrendileg a 70-es években ilyen múzeumi fogalommá vált, hiszen a műanyag, az új búzafajták, azok már el lehetett nézették ezt a technológiát, és talán nem is volt akkora igény szalma termékekre. Amiben talán mi újat hoztunk, az, hogy újjáélesztettük a szalmafonás technológiáját. Olyan ősi búzafajtát tudtunk beszerezni még Erdélyből, ami mai napig használat, ezeket elkezdtük termeszteni, és gyakorlatilag korábban egy idős mester írta még a tudását ennek a szalmafonásnak. Mi elkezdtük tanítani a kollégáinkat, és most már arról tudok beszámolni, hogy a teljes technológiai sort ismerjük, beszereztük hozzá azokat az eszközöket, javarészt egyébként Kőrispatakról, Erdélyből, ahol még élő hagyománya van a szalmafonásnak, és gyakorlatilag újjáélesztettük a szalmafonásnak minden csinyát, binyát.
Valamikor ez, ha jól értem, pusztán gyakorlati dolog volt, tehát tényleg használatos eszközöket készítettek ebből a alapanyagból, ami ugye kéznél volt, a paraszti ész logikája szerint nem hagytak semmit kárba menni.
Egyrészt, másrészt meg ugye ez egy házipar volt, ugye ez azt jelentette, hogy talán Széchenyi írja, amikor itt járt a tisztaszabályozás kapcsán a városban, hogy furcsa népek ezek a nánásiak, piacra menve a hölgyek a pónuk alatt fonják a szalmát. Nyilván ez azt jelenti, hogy szorgalmas emberek is voltak, illetve a téli estéknek, a nagy beszélgetéseknek ez egy fontos eleme volt, hogy szalmafonás volt, fonatokat készítettek otthon, ezeket bevitték, le lehetett adni üzemekbe, és az üzemekben, gyárakban pedig gyártották a különböző termékeket, valóban gyárméretűek voltak ezek, és vagonszámra hordták a világ minden tájára. A helyi múzeumban még megvannak azok a katalógusok, amelyek Japántól kezdve az Egyesült Államokig, hiszen a szalma kalapnak vagy a szalma termékeknek nagyon komoly piaca volt. Az első világháborúig ezek nagyon komoly és keresett termékek voltak, és tulajdonképpen ez teljesen ipari méretekben, akár több ezer ember számára is, részben legalább kiegészítő jövedelmet tudott biztosítani.
Tudunk egy-két példát mondani a termékekről, hogy mi minden készült annak idején, és mi az, amit ebből át tudtak hozni a 21. századba, tehát amit, mint mondta, felillesztve ezt a régi hagyományt ma is érdemes csinálni?
Ugye nyilván a kalap, a táska, a papucs kisebb díszítőelemek voltak azok, amelyek nagyon komoly piaccal rendelkeztek. A első világháború után gyakorlatilag ugye ezek a piacok javarészt összeomlanak, és csak hazai fogyasztásra termelnek utána szalma termékeket. Majd jön a második világháború, és milyen furcsa, hogy a fronton is volt helye a szalma termékeknek. A nagy orosz tél ellen gyakorlatilag a csizmára külső takarót fontak az asszonyaink, hogy ne fagyjon meg a lába a katonáinknak. De nekünk van egy mondásunk, ami arról szól, hogy hagyomány és innováció. Amikor elkezdtük újra gondolni, hogy mit lehet a 21. században egyébként szalmából készíteni, akkor megnéztük egyrészt a hagyományainkat, és próbáltunk olyan kézműipari termékeket összerakni, hiszen mi fürdőváros is lennénk, és ugye szerintem Magyarországon szinte így van mindenhol. Ma, amikor idejön egy turista, azért többnyire kínai bazárt tud vinni ajándékba. Ritka az a hely, ahol helyi autentikus kézműipari termékeket lehet beszerezni. Mi most már ezek közé tartozunk, hiszen egyrészt a kalap megjelent, mint slágertermék, és a kollégáink elkezdték újra gondolni a szalmát. nagyon szép szalmavirágokat készítenek, nagyon szép szalmadísztárgyakat és szalmaképeket. Ez volt még egy olyan számomra korábban nem ismert, de döbbenetesen szép alkotásokat lehet készíteni szalmában. Azért ragasztott technika, kicsit ilyen intarzia jellegű, fantasztikus tájképektől kezdve mindenféle alkotást lehet belőle készíteni. Szóval igyekeztünk újra értelmezni a szalmát, hogy mégis hogy lehet, fogalmazunk úgy, újra menő szalmatermékeket készíteni.
Azt mondja, hogy Hajdúnállásnak sikerült újjáéleszteni ezt a kézműves technikát. Ez a gyakorlatban mit jelent? Most jelenleg hányan foglalkoznak ezzel, és valóban élő dolog ez, vagy van egy-két ember, aki ismeri a csinyát, binyát ennek a technikának, de még mindig csak egy szűk mag?
Ez közfoglalkoztatási alapon történik. Maga a szalmának az újra tanulása. És most én azt gondolom, hogy egy olyan 20 asszony, aki a szalma előkészítésében, tisztításában, fonásában már részt vesz. Én azt kértem a kollégáimtól, hogy minél többen tanulják ezt meg. Egyébként, amikor kitelepülünk, nagyon sok helyre hívnak bennünket termékekkel, akkor a szalma az egyik ilyen vezérfonál, és nyári szünetben gyerekeknek bárhová megyünk az országban, azért ők már tanítják ezt. És arra is igyekszünk odafigyelni, hogy minősített termékeket készítsenek, hogy autentikus legyen az, amit csinálnak, minősítik a termékeiket, és ez egyfajta elvárás őfeléjük, és én nagyon bízom benne, hogy évről évre egyre többen, egyre jobb minőség és egyre szebb szalma termékeket készítenek. Tavaly évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az augusztus 20-ai Szent István bazilikához kapcsolódó körmenetnek az élén nánási asszonyok által készített szalma aratókoszorú díszelget, és ezt a megtiszteltetést megkaptuk az idén is.
Az, hogy közfoglalkoztatási programban próbálja visszatanítani minél többeknek Hajdúnállás ezt a technikát, mutatja, hogy tényleg komolyan gondolják azt, hogy ez egy élő hagyomány legyen, és ami valamikor fémjelezte a várost, az ne tűnjön el és ne váljon, ahogy ön is mondta, mint a 70-es évek után egy ilyen múzeumi, poros, avit dologgá. Tehát jó úton járnak afelé, hogy ez megmaradjon és tovább örökülődjön a következő generációnak is. Ebben az, hogy most már magyar értéknek lehet nevezni hivatalosan a hajdúnállási szalmafonást, a szalma megmunkálást, jelent valami pluszt, egy előrelépést? Nyilván a helyiek eddig is büszkék lehettek erre, az örökségre, de egy kicsit szélesebb körben megismertetni, vagy jobban elfogadtatni ezt a tevékenységet, ebben lehet egy plusz?
Nyilvánvalóan. Másrészt meg azt gondolom, mindenkinek szüksége van visszajelzésre, így az én kollégáimnak is, és nyilván ez egyfajta büszkeséggel töltheti el őket, hogy amit csinálnak, az mások számára is érték és fontos. Ezért is nagyon boldog voltam, amikor értesültem arról, hogy meg tudtuk ezt a minősítést szerezni. Nyilván ez mutatja azt is, hogy akkor van értelme tovább haladni és tovább csinálni ezt az ügyet.
Nehéz volt egyébként, mert ennek megvan a maga folyamata, hogy ezt a besorolást, ezt az elismerést elnyerje, akár egy tárgy, akár mint jelen esetben egy tevékeny.
Tulajdonképpen ez egy 5-6 éves folyamat volt, hogy ideig eljutottunk, nyilván helyi értékké kellett, megyei értékké kellett előtte minősítetni, és még egyszer, ezen azért kellett nagyon sokat dolgozni, mert alapvetően nem egyedüli az a szalma kultúra, amivel rendelkezünk. Méreteiben azt gondolom, hogy kiemelkedő, de az, hogy ez újjá tudtuk éleszteni, azt gondolom, hogy nagyon sokat nyomott a latba, amikor megkaptuk ezt a minősítést a Hungarikum Bizottságtól.
Hajdúnállás mindig is úgy híresült, hogy szalmás város, de nem egyedi ez a technika, ahogy korábban utalt rá önök is, Erdélyből mondhatjuk, így tanulták vissza az eljárást. Valamikor egyébként ez sokkal elterjedtebb volt itt Hajdúnállás térségében, és esetleg gondolkodnak abban, hogy terjesszék újra ezt a tevékenységet?
Ugye aztán, hogy jeleztem, amikor kitelepülésen vagyunk, kollégáink ott vannak, helyszínen bemutatják azt, hogy hogyan áll össze egy szalmakalap, és igyekszünk mindenkivel megosztani. Aki meg nánásra érkezik, az meg elkerül. Akarja, akkor gyakorlatilag folyamatosan képes szalmával találkozni, vagy a szalma termékeknek az előkészítésétől kezdve egészen a gyártásáig megismerkedhet a folyamattal. Nagyon érdekes a visszatanulásnak a logikája, hiszen amikor rájövünk, hogy mennyire egységes volt ez az ország, amikor még nagy Magyarország volt, a Kőrispatakiaknak a helytörténeti kiadványában az van, hogy valamikor a 19. század közepén egy nánási asszony tanította nekik ezt a technikát. Milyen szép ív ez egyébként, hogyha így nézzük, és mondjuk 150 év után pedig mi mentünk Kőrispatakra, és mi próbáltunk onnan visszatanulni, és most is megpróbáljuk még a mai napig keresni őket, és visszatanulni azokat a technikákat, amit éppen lehet 150 évvel ezelőtt egy nánásról elszámazott asszony tanított nekik. És én innen is nagy tisztelettel szeretném megköszönni az ő fantasztikus hozzáállásukat. Folyamatosan segítenek bennünket eszközökkel, vetőmaggal, és nyilván azzal a tudással, ami ott még élő hagyomány.
Azin már 175 tételt számláló magyar értéktárba a Hungarikum Bizottság legutóbbi döntésével került be az újfehértói Fürtös megy. A gyümölcsfajta múltja és karrierútja több okból is rendhagyó. Hazánkban a belőle készült ágyas pálinka tette ismerti a nevét, külföldön pedig már korábban kutatták kedvező élettani hatásait és többféle terméket készítettek belőle. Az újfehértói Fürtös megy elkötelezett híve, aki a minősítést is kezdeményezte, Pap József, a zsindelyes pálinka fűzde tulajdonosa vezetője, az ideig vezető útról Olajlana kérdezte.
Az újfehértói Fürtös megy, hogy úgy fogalmazzunk, karrierje nagy lendületet vett az utóbbi években, most már mondhatjuk, talán évtizedekben. Egy olyan fajtáról van szó, ami transformálva nagyon sokak kedvence lett az újfehértói Fürtös megy pálinka, sokak által ismert, és az első eredetvédett magyar pálinkák között is ott volt ez a fajta, most pedig egy újabb lépcsőjéhez érkezett ez a sikertörténet.
Igazából a karrier, vagy a történet, ez 18 évvel ezelőtt kezdődött el. 2002-ben voltam egy eredetvédelmi konferencián Kecskeméten, és a Városháza dísztermében eredetvédett termékekről, jelesülő pálinkákról volt szó. Ugye akkor még három létezett, ami magyarországi védett. Az Unióhoz csatlakozás előttről beszélünk, a Szatmári Szilva pálinka, Szabolcsi Alma pálinka és a Kecskeméti Barack élvezett úgynevezett eredetvédettségi kitüntető címet. Végighallgattam az előadásokat, és azon gondolkodtam, hogy Újfehértónak a gyümölcskutató által kinevesített gyümölcsök közül talán a sőt, biztos, hogy az. Van egy újfehértói Fürtös megynek nevezett gyümölcsfajtája, ezzel kellene valamit kezdeni a mi pálinka főzdének, aminek kerestem az útját, ha lehet ilyet mondani. És akkor a nemesítőjét, a dr. Pető Ferencet, illetve a dr. Szabó Tibor urat, megkerestem őket, hogy mondják már, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez a gyümölcsfajta, alkalmas abból, hogy pálinkát állítsunk elő. Elmondtam, hogy nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy ágyas pálinkát szeretnék ebből előállítani, és hát végighallgatták a nemesítő urak, a tanár urak a dolgaimat, és akkor Feri bácsi mondta Pető Ferenc úr, hogy hát ez olyan drága lesz, hogy nem lehet eladni. És mondtam, hogy Feri bácsi, oké, ezt értem, de a beltartalmi értékei azok alkalmasak-e, hogy komoly nyeredék származik belőle, az illatanyagai, illetve az ízvilága az alkalmas lesz-e, hogy pálinkát főzzünk belőle. Természetesen az ipari termesztése nemesítették ki 50 évvel ezelőtt, és mondtam, hogy az, hogy mennyibe kerül, az majd az én problémám lesz. Aztán így indult el végül is, ha lehet ilyet mondanom, a siker története. 2003-ban megvásároltuk az első 300 mázsa körüli medgyet a gyümölcskutatótól, és 2004. november 26-án az első élelmiszeripari kiállításon bemutattuk ezt a bizonyos ágyas megyet, ez a Furapest nevezetű kiállítás volt, és ezzel a kiállításon bemutattuk ebbe a bizonyos téglates üvegbe, ami a Pannonhalmi apátságnak volt valamikor az üvege, csak már nem használták. Ott is kerestem egy ilyen különleges üveget. Bemutattuk ezt a bizonyos ágyas megy pálinkát, ami kizárólag az újfehértói Fürtös megyből készült, egy ágyas változat. Hát a nagy pálinka főző tulajdonosok olyan kétkedve, kicsit olyan furcsán néztek rám, hogy mit akar ez a gyerek, ugye engem nem ismert igazából senki. Ez volt az első kiállítás a vállalkozásunk életében. Az összes pénzünket összeszedtük, és ugye hosteszeket nem tudtunk bérelni, mert nem volt rá pénzünk. A családtagok voltak, a lányom, keresztlányom, akik igazából a hostess tevékenységet betöltötték, a feleségem, sógornőm, meg a vállalkozásnál dolgozó adminisztrátor kolléganőim. Aztán nagyon jól sikerült a bemutatkozás, újdonságdíjat kapott ezen a nemzetközi élelmiszeripari kiállításon. Az alappálinkája, az pedig aranyérmes lett az országos pálinka versenyen, és akkor gyakorlatilag így indult el a karrier útján 2004-ben. Aztán a minisztériumban időpontot kértem, és próbáltam én is kipóvatolni azt, hogy hogyan lehet ebből eredetvédett pálinkát. Hát először azért nem volt olyan sikertörténet, mert elutasítás követte az általam felvetett dolgokat, tehát hogy az újfehértói megy pálinkát le tudjuk védeni, a magyar védettség alávetni, és hát 2004 után pedig az Európai Uniós védettség alá. Aztán szerencsére a minisztériumban szemléletváltás következett be 2005-öt követően, és a lényeg az, hogy 2007. október 6-án megkapta a magyar eredetvédettséget az újfehértói megy pálinka, ami kizárólag Fürtös megyből készült. 2014. október 7-én pedig az Európai Uniónak a védettségét is átvettük az okiratot. Tehát egy fordított történet van a sztorival, mert a Fürtös megy volt a alapja, egy eredetinek mondható terméket állítottunk belőle elő, és hát ugye követte utána a másik nagyon fontos lépés, hogy az újfehértói megyet, amiből a megypálinka készülhet, a gyümölcsről beszélek most, azt szintén magyarországi védettség alá fölterjesztettük. Ez 2017. márciusában, jól emlékszem, akkor megkapta a magyar védettséget, és ha minden jól megy, akkor az Európai Uniónak a védettségét is ebben az évben talán lezárul az eljárás, igazából azokat a nagyon minimális hiánypótlásokat pótoltuk. Én azt gondolom, hogy ez év, tehát 2020. decemberig ez le fog zárulni. És ugye ezzel párhuzamosan a Hungarikum törvény, amikor megjelent 2013-ban, amit egy nagyon jó dolognak tartok egyébként, hogy egy alulról építkező gúla rakódjon össze, ha lehet ilyet mondanom, és hogy a fölül a Hungarikumok, alatta a kiemelt nemzeti értékek, hogy a törköpálink az első rangsor alatt Hungarikummá nyilvánítatott. Ezáltal, hogy az Európai Unió védettségét megkapta kapta az újfértői megypálinka, a kiemelt nemzeti értékek közé került. Tehát Újfértónak már van egy, a piramisban egy
nagyon szép helyen lévő játékosa.
Játékosa, szereplője, így van. És most második nekifutásra az újfértői Fürtös megyét, mint gyümölcsöt. Ugye ez az újfértői értéktárban bent van, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban, és fölterjesztésre került a kiemelt nemzeti értékek közé, és bekerült ezáltal a magyar értéktárba. Ez május 27-én, ha jól emlékszem, akkor pozitív elbírálásban részesült, és ezáltal bekerült a kiemelt nemzeti értékek közé. Tehát a pálinka, a gyümölcs, tehát egy fordított sztoriról van szó, ha lehet ilyet mondanom, és még van egy a minisztérium által meghirdetett program, ez a Hagyományok, Ízek, Régiók, ahol a gyümölcsöt is fölterjesztettük, tehát az újfértői Fürtös megy is részesült ebben a címben, ez az úgynevezett hírvédjegy, valamint az ágyas megy pálinka is. Úgyhogy még egy lépcső van átra, és azt gondolom, hogy egy olyan kerek történetet pakoltunk ezáltal össze, ami talán feljogosít arra, hogy egyből egy nagyon komoly gazdasági történetet lehessen összepakolni, mert ez a lényeg. A címek azok nagyon fontosak, az elismerések, de az a lényeg, hogy milyen gazdasági sztorit tudunk ebből kikerekíteni.
Ugye a beszélgetésünk apropója, hogy most bekerült a magyar értékek közé, ami tulajdonképpen az utolsó lépcsőfok a Hungarikum előtt, ez egy nagyon rangos elismerés, az újfehértói Fürtös megy, mint fajta. Kelet-Magyarországon, akár hogyha az ebből készült párlatot nézzük, akár hogyha magát a gyümölcsöt nézzük, azt hiszem, hogy most már tényleg az elmúlt 18 évben, ahogy mondta, sikerült bevinni a köztudatba ezt a fogalmat, hogy Újfehértónak van egy ilyen kincse, van egy ilyen értéke, nem csak lokális szinten, azért tényleg nem csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, nem csak Újfehértón, hanem Kelet-Magyarországon, azt hiszem, ez már eléggé közismert. Az, hogy magyar értékké nyilvánították, ez jelenthet egy újabb adót azoknak a kezében, akik ezzel foglalkoznak, tehát az országos ismertség felé vezető úton ez egy újabb fontos lépcső, és amit ön is mondott, a gazdasági hasznosítása úgymond ennek a terméknek felgyorsulhat, vagy megerősödhet ezáltal.
Igen, ez mindenképpen nagyon-nagyon fontos, és a legfontosabb cél, amit szeretnénk elérni, hogy még ismertebbé váljon. Azért egy pár adatot, hogy miért lehetett egyáltalán kiemelt nemzeti érték, hogy kerülhetett bele a magyar értéktárba. Ez egy nagyon komoly procedúra, ahogy mondtam, alulról építkező, nagyon sok embernek javasolni kellett. Tehát nagyon sok különleges gyümölcs van Magyarországon, ezek közül kellett kilépni a újfehértői Fürtös megynek. Hogy miért kaphatta meg? 1971 körül az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között volt egy egyesség a nemesítés követően, és kivitték ezt a fajtát az Egyesült Államok. Ugye nem tudták kimondani, hogy újfehértői Fürtös, hanem Balaton névre keresztelték el. Ha belegondolok, borzasztó dolog. A Balaton a nagyon fontos név, de hát nekünk az Újfehértón élőknek az annyira nem jó dolog. Nagyon komoly termék családot állítottak az amerikaiak elő, nem csak a szörpöt, a rostos leveket, a pitének az alapanyagát, hanem úgynevezett seri köztársaságot hoztak létre, táplálék kiegészítőket állítottak, kb. 30-40 termékről van szó, és gyógyszerkutatásokat, vagyis a gyógyszerészeti kutatásokat is végeztek az Egyesült Államokban, Japánban is a Fürtös megyet megvizsgálták, és nagyon komoly preventív hatása van, tehát nagyon komoly antioxidáns tartalma van, ezért kerülhetett be a kiemelt nemzeti értékek közé, mert egyébként meg van 30 vagy nem tudom mennyi féle megyfajta. Azon túlmenően, hogy a magyar megytermesztésnek Magyarországon 33-36%-a ebből a fajtából származik. Tehát önmagában az egy óriási előny, de ez önmagában nem lett volna elég ahhoz, hogy kiemelt nemzeti érték legyen. Kellett hozzá a amerikai, a japán és a Debrecen Egyetemen is voltak ezzel kapcsolatos kutatások. Még egyszer mondom, nem gyógyszer hatása, megelőző hatása van a megyfajtának. Hogy miért lehet ez fontos? Egyrészt ugye Újfehértónak innentől kezdve van egy nagyon komoly marketing értéke, ugye 50 éve nemesítették ki a újfehértői Fürtös megyet, 70 éve hozták létre a Gyümölcskutatóintézetet. Ez már csak egy adalék, hogy a dr. Pető Ferenc, aki kinemesítette, 90 éves volt, tehát most januárban volt egy komoly emlékülés. Azt már csak hozzáteszem ráadásként, hogy 30 éve kezdtem el a kereskedelmi pálinka főzéssel foglalkozni, tehát szépen összeadódtak ezek az időpontok. De a kérdésre válaszolva igazából a következő legfontosabb feladatom az lesz, remélem nem 18 év kell hozzá, mint ahogy az elmúlt időszakban, hogy egyből egy komoly gazdasági történetet tudjunk kerekíteni. Ugyanis, amikor mi ezt elkezdtük, volt olyan év, nem kevés, amikor több mint 2000-2300 mázsa gyümölcsöt dolgoztunk föl, tehát több mint 2 millió kilogramm megyet dolgoztunk föl, és hát ez önmagában is elég komoly felvevő piac volt. Ugye az eredetvédettségben meg van határozva, mely területről lehet fölvásárolni, ott kell termeszteni, fölvásárolni, és csak akkor lehet az újfehértői nevet használni. Ez a Gyümölcskutatóintézet a Zsindestalanyán lévő termelőknek, illetve az Újfehértón lévő termelőknek ez egy lehetséges felvevő piac volt. Azt gondolom, hogy korrekt áron vásároltuk fel, magasabb áron, mint a német, aki megvásárolt, és vagy visszaküldte kamiont, vagy nem. Ez egy biztos piac volt, hát az időjárási tényezőket kellett figyelembe vennünk. Nekünk most a mi vállalkozásunknak kidolgozás alatt van egy olyan gazdasági történet, ahol 15-16 terméknek az előállítása történne meg ebből a bizonyos újfehértői Fürtös megyből. Tehát a pálinka fontos része, de nem a legfontosabb része. össze.
Ezt éppen akartam is kérdezni, hogy a külföldön ennek a egyéb oldalait is megpróbálták hasznosítani, kihasználni, akkor van erre törekvés. Nyilván a pálinka zászlós hajó lesz ebben a termékcsoportban mindig, hiszen ez volt az alap, de hogy más úton, módon, más termékekkel is lehetne hasznosítani ezeket a pozitív élettani hatásokat és a reklámértékét magának az új fejetói fürtös megynek?
Hát a pálinka esetében sajnos export sikerről nem nagyon tudok beszélni, mert ilyen próbálkozások voltak, nagyon sok kiállítás elvittük, viszonylag drága. Sajnos a magyar pálinka Magyarországon világhírű, ezt ki kell mondanom. Különböző okok miatt elég komoly krízis helyzeteket élt meg az elmúlt időszakban, most is a március óta folyó koronavírusnak az egyik áldozata lett a termék, de hát a remény hal meg utoljára, szokták mondani, úgyhogy a próbálkozásaink azért nem álltak, majd csak legfeljebb lassul, vagy az időpontban kitolódik. Én azt gondolom, hogy gazdasági eredmény mellett az új fértónak egy marketing szempontból egy óriási lehetőség lesz, és mindenképpen próbáljuk, ahogy mondtam, a termék előállítás mellett ez a preventív élelmiszer kiegészítő irányába is elvinni ezt a tevékenységet. Az antioxidáns tartalma miatt egy táplálék kiegészítőkről lehet szó, a palackba zárt termékek mellett, még egyszer mondom, a 14-15 terméknek a kidolgozása történt meg. Egy nagyon komoly üzemnek a tervezése folyik, közel 3 milliárd forint körüli dologról van szó, ez nagyon-nagyon nagy bátorságnak kell lenni, hogy ezt új fértón meg tudjuk valósítani a fürtös megynek a hazájába. Bár a főzdének a telephelye Érpatakon van, de ha döntésre kerül a sor, hogy ezt megvalósítjuk, akkor igazából a következő döntés az, hogy új fértó, vagy Érpatak külterületén a Zsindelyes tanyán valósuljon ez meg. A mostani üzem mellett, vagy teljesen egy új területre helyezzük ezt át. Ez körülbelül 2 hónapon belül a nyár végére, biztos vagyok benne, hogy ebbe döntést kell hoznunk. Azt gondolom, hogy van egy a jövő szempontjából egy nagyon fontos lehetőség előttet, hogy a bejegyzése került a bizonyos fürtös régió, ami Újfejértó, Érpatak és a Zsindelyes tanya közigazgatási területét fedi le. Ezt az üzemet meg tudjuk csinálni akkor marketing, turisztikai szempontból, és egy gazdasági, ami a legeslegfontosabb, mert a többi abból finanszírozható, akkor azt gondolom, hogy ez egy kerek történet lenne, vagy lehet. A gyümölcsöt nem mi nemesítettük ki, kvázi mi csak felhasználtuk, végigvittük egy úton. Ugye a nemesítés követően csak egy termék volt belőle, egy alapanyag volt, egy konzervipari alapanyag. Mi több terméket próbáltunk, és ennek a különlegességét kiemelni, megpróbálni ezek a védettséget élvező eljárásokban. Ezt ha sikerül lezárnunk, akkor azt gondolom, hogy egy történelmi dolgot vittünk véghez. Ebben nagyon sok embernek a munkája kellett. Nagyon nagy erőt kell venni, mert azért az elmúlt években azért elég sok csalódás ért ezzel kapcsolatban, de még egyszer mondom, olyan könnyen nem adjuk ezt a történetet föl, mert az első minisztériumi látogatás után feladtam volna, akkor most nem lenne eredetvédett pálinka, brüsszeli védettséget élvező pálinka, ami újfejértói nevet viseli, és immáron nem lenne az újfejértói megynek sem olyan védettsége, ami számomra egy óriási visszajelzés, egy óriási lehetőség és egy óriási megtiszteltetés.
Pap Józsefet, a Zsindelyes pálinka fűzde tulajdonosát, ügyvezetőjét hallották.